Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos. Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
A kezemet egykor harcra használtam. Ma már a békét szolgálom vele. Rá kell jönnem, hogy pontosan ki vagyok.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 film Odüsszei fedélzetén. A mikrofonok két oldalán, immár egy óceáni távolságban velem szemben Géci Dávid filmrendező, emitt Magyarországon pedig Pörtl Oxi Zoltán. Elfelejtettem mondani, hogy a óceán ez esetben, vagyis a másik partja New York, New York. Hát szegény Dávid ide jutott, igen, maragáz. Viszont nagyon-nagyon hasonlóan amerikás és nagyon-nagyon amerikai filmről fogunk most beszélni. Ezek a modern, számomra nagyon gicses, de egyébként nagyon szórakoztató filmek, ezek a szuperhős filmek nem állnak egészen közel a szívemhez, nem fogunk együtt karácsonyozni egyikkel se, viszont a Thor, Szerelem és Mennydörgés című produkció nagyon jól sikerült, és nem csak azért, mert iszonyú sok sztár van benne, amit rögtön meg is kérdezek Dávidtól, hogy te hogy lehet így összeharangozni ennyi szupersztár, tehát itt kezdve a Natalie Portman, a Christian Bale, a Chris Pratt, és aztán lehetne sorolni, rengeteg, rengeteg. Jeff Goldblum, Vin Diesel, way!
Hát ez a lóvé. Ez a lóvé, meg igazából az örökké valóság ígérete, hogy akik Marvel filmbe vagy DC-be szerepelnek, azokat gyakorlatilag a tinédzserek és a gyerekek már rajongásig ismerik, és később, amikor 40-50 évesek lesznek, és a említett sztárok is már egy kicsit trottyosodnak, akkor is emlékezni fognak rájuk. Tehát magyarul, hogyha te nagyon nagy ismertségre akarsz szert tenni, akkor Marvel filmbe kell játszanod, kivéve, hogyha te nagyon komoly drámai szerepeket akarsz csinálni, mint például Leonardo DiCaprio, neki pont az volt a tanácsa, hogy sose játsszál ilyen, nem tudom, rajzfilm karaktereket. Mondta ezt a Timothy Chalamet-nak, hogy ne legyél szuperhős.
Igen, itt a Chris Hemsworth viszi a hátán az egész sót, de valahogy az az érzése, azért kérdeztem ezt, mert olyan pazarlásnak tűnik, hogy olyan arcok játszanak a filmbe, akiből ha csak egy van egy filmben, és összes többi egy picit B, meg nem tudom, ilyen kategóriás színész, ilyen no-name, vagy középkategóriás, akkor is bomba nagyot üt a film. De nem, hát itt egy fél tucat olyan sztár van, hanem egy tucat, akik egyenként elviszik a hátukon az adott produkciókat.
Ennek részben az az oka, hogy ugye itt univerzumépítés történik 2008 óta, ugye a Vasember kezdte el, és igyekeztek úgymond sztárokat csinálni, tehát akkor még nagyon nem, senki nem volt sztár, tehát hogy ezek a színészek, ezek befutottak. Tehát a Robert Downey Jr. is, ha sztárnak hívjuk, inkább egy ismert színész volt, és aztán lett ő igazán nagy sztár. Ugyanígy szinte az összes Marvel hősre igaz, tehát Chris Hemsworth is az elmúlt 10 évben emelkedett föl, és köszönhetően részben a Marvelnek, de hozzáteszem, hogy én sem rajongok annyira a Marvel filmekért, a Végtelen háborút végtelenül untam, és én megmondom őszintén, nekem annyira nem pozitív az élményem, mint neked a Szerelem és Mennydörgése kapcsolatban, de vannak benne jó dolgok, amiről fogunk beszélni, mert nem tipik kritikusok vagyunk, én nem is tartom magam annak, inkább alkotó embernek, és én mindig úgy beszélek a filmekről, hogy elmondom, hogy mi szar benne, és mi jó, szerintem, de a jót azt ugyanúgy kiemelem.
Én akkor mondom a jót, mert ugye nekem azért pozitív a hozzáállása most ez a filmhez, mert én nagyon méről indultam a szuperhős filmekkel kapcsolatban. Hát az én generációm, de szerintem te is azt nagyon kedveled, az a fajta Batman film, ahol ugye a Jack Nicholson volt, még a Joker, és hát ott is egy szuper, tehát Kim Basinger is, és Michael Keaton alakított a Batmant, és akkor mi nekünk innen indult a szuperhős filmek moziba bemutatott szériája, és aztán jöttünk előre. Nekem például a Superman az kiesik, de ez a Thor, én ezt sose értettem. De egyébként a Wonder Woman-nél is az volt a bajom, hogy mi van? Milyen ókori legendák? Hát a szuperhős nekem az mindig azt jelenti, hogy az atomkorszakban született, és állítólag akkor ívelt fel igazán, legalábbis illetve a háború tájékán már nagyon népszerűek voltak ezek a képregények, ahol a szuperhősök megjelentek, és az 50-es években pedig egy első virágzását élte ez a műfaj, a szuperhős műfaj. Na de az ókorból berántani hősöket, és megment, átment. Tehát nem nagyon értettem a legelső Thor filmeknél, és úgy láttam, hogy egy ilyen hosszúhajú, nagyon csinos fiatalember kalimpál egy kalapáccsal, hát ami egyébként egy pörölj, mondom, mi ez? Tehát egy Batman az mondjuk egy marha kemény figura, aki iszonyú démonokkal küzd, és egy realisztikus. A pókember, azt lehetett látni, hogy teljesen a gyerekeknek készült, és azóta nem félnek annyira a pókoktól, dehogy nem. De hát én sose értettem ezt a vonalat, hogy miért kell azt értettem, hogy elfogynak az ötletek Hollywoodba, és újra visszanyúlnak ehhez a vonalhoz, és egyébként a Sin City-féle vonal volt az, ahol meg tudott telepedni az elmém szívesen. De a Thor valahogy mégis látható volt, hogy egyértelműen berántották a popkultúrába, már csak a csodás Guns N' Roses zenék miatt is, és ez volt rögtön az első nagy meglepetés, hogy összhangban van a film zenéje, összhangban van, hogy ők tudják, hogy kik nézik ezt a filmet, akik szeretik ezt a zenét és ezt a heavy metal kinézetű fickót, és összhangban van végül is a sztori, mert volt benne jócskán önparódia, de hát ezt majd mindjárt szintén kitárgyaljuk.
Igen, tehát hogy az egy pozitív dolog, hogy a Stranger Things is megidézi a 80-as éveket, és kicsit úgy gondolnak a közönségre, hogy a fiatalokkal leül apa és anya, minél inkább a Disneynek a receptjét követik, hogyha beülsz a színházba, a filmszínházba, vagy csak otthon a kanapéra, akkor érezd azt, hogy a gyerek is rohadt jól szórakozik, és te is. És ugye a Disney filmek, és a nem is tudom, a DreamWorks filmek is úgy vannak megcsinálva, hogy felnőtt poénok is vannak benne, meg gyerek poénok is, és ha belegondolsz, akkor ha csak ránézek a Thor plakátjára, eszedbe jut az Iron Maiden, az Eddie figurája, eszedbe jut a Cannibal Corpse, eszedbe jutnak a 80-as évekbeli rock és filmplakátok. Nekem eszembe jutott a He-Man és a Skeletor, tehát ugye a Skeletor volt a gonosz csontváz, még NDK-ból kaptam ilyen játékokat, és nagyon-nagyon hasítottam vele a 80-as években, hogy nekem ilyen játékaim vannak, hogy He-Man. Persze Thorról akkor én még nem hallottam. És hát amit felvetettél, ezt a mitológiai dobozt, ez azért érdekes, mert ugye a Thor eleve a mitológiához nyúl. Tehát van benne Odin, van benne Freya, van benne Thor, és gondolom úgy gondolták az alkotók, vagy úgy gondolta a képregény, a rajzoló, most nem is tudom, hogy ezt Telly rajzolta el, vagy sem, hogyha meg lehet engedni a skandináv mitológiát, akkor miért lehetne benne görög mitológia? Tehát így jön a képbe az enyhén behízott és pöffeszkedő Zeus, akit ugye Russell Crowe alakít, a szétcsúszott gladiátor, és ők csapnak össze Thorral, de hát az összecsapás is eléggé tényleg parodisztikus.
Igen, kicsit a, és azt hiszem, hogy pont a Csúlya Imre a magyar hangja, ugye a Russell Crowe-nak?
Én most képzeld, megfogadtam, most már mindent angolul nézek, angol felirat.
Várj, akkor megnézem az egyik honlapon gyorsan. Én nekem is úgy tűnt, hogy ott tetőzik be az, hogy a film azt sugallja, és egyébként ízléssel és jó stílus érzékkel, hogy ne vegyél már annyira komolyan. Ugye ez van egy ilyen vonal, hogy egyes filmek úgy buknak el, akár ilyen nagyon menő akció, nagyon menőnek készülő akciófilmek, hogy túl komolyan veszi magát, nagyon komolykodni akar, és közben egy kicsit megbicsaklik a varázs, opálos lesz, és bénázásba megy át. Itt erről szó sincs, hanem az van, hogy bevallja, nekem azért volt szimpatikus ez a másik, nagyon bevallja, hogy a szereplők tulajdonképpen komikusak is, a maguk hősiességében, maga Thor is állandóan szenved attól ebben a részben, hogy itt, hát nem tudom az történetet rendesen elmesélni, mert továbbra is iszonyan bonyolult nekem ez a sok név, az összekötés a különböző spin-offokkal és eredeti sztorikkal, a szereplők innen-onnan átrángatott más filmekből, úgyhogy inkább csak annyi, hogy meg kell mentenie megint az emberiséget, illetve annak egy jelentős részét, miközben
azt mindig.
A barát, tehát így van, és a barátnő meg küzd egy nagyon komoly, súlyos, gyógyíthatatlan betegséggel, a rákkal, tehát egy kettőst.
Az is egy érdekes dolog, nem?
Tehát, hát egy túlrealista, igen.
Filmbe bejön egy mai dolog, tehát hogy ez régebben úgy volt még a Csillagok háborúja esetében is, hogy a vietnámi háborúból felébredő Amerika, az kapott egy álomvilágot a Csillagok háborúja reményében. És ugye az Öböl háború után pedig jött a Gyűrűk ura, meg a Harry Potter, tehát ezek mind ilyen más dimenziók, és amikor sétálsz az utcán, tök mindegy, hogy Budapest utcáin, vagy New York utcáin, akkor azt látod, hogy az emberek ehhez képest ilyen rózsaszín álomvilágba vágynak, amilyen ez a Thor című film is, és ebben is vannak problémák, de másmilyenek, mint az életben, és ebben tényleg nagyon fura egy ráktól szenvedő főhős, aki egy kórházi ágyon fekszik.
Na most és akkor egyébként kiderült, hogy Szabó Győző Russell Crowe magyar hangja, tehát túl sok üvegtigrist néztem, de a Szabó Győző is zseniális természetesen, nagyon jó. És a filmben van egy olyan vonulat végig, hogy valójában, tehát nagyon kell figyelni arra, hogy ki kicsoda, tehát ha egyszer, tehát például nem lehet részeket kihagyni, tehát a Thor szagát, hogyha nem tudod, hogy a egyik másik részben hogyan változtak. Hát, ha érzed a Thor szagát, ugye ez a Old Spice-nak, vagy egy nem tudom milyen terméknek a neve lehetne, bocsánat a reklámért, kifütyülhetjük, hogy igazándiból marha gáz, hogyha nem vagy ilyen beavatott, nem tudom, beszéltél mondjuk Harry Potter rajongókkal, Gyűrűk ura rajongókkal, egyszerűen, vagy Star Wars-osokkal. Hát olyan részleteket
tudnak.
Sajnos
igen.
Ugye? És akkor először is hülyének érzed magad, egy idő múlva, ha vele beszélgetsz, ha rájössz, hogy te ezt miért nem tudod? Akkor másodszor rájössz, hogy azért, mert nem fontos, mert a filmnek ezek olyan manikűr, nüansznyi részletei, hogy igazándiból meg nem ezek a filmek csak nem erről szólnak, aztán kiderül, hogy hát néha igen.
Na de miről is szólnak? Te szoktad felvezetni, és úgy szoktad
de
felvezetni,
nem
hogy nem tudod igazából ezt az univerzumot.
Igen, az eleje érthető, bocsánat, hogy a Gor ugye egy a fő gonosz, Christian Bale zseniális alakítása, és már megint lefogyott, de ilyen irdatlanra megint. Ha csak nem annyira, mint a gépésznél, de egy picit azért szerintem a felére levette, ami volt. Egy 80-ról visszajött egy, hát nem 40-re, jó, akkor 60-ra. És egy életszerű példa van, egy ókorban, vagy ki tudja milyen korban játszódó alak megközelíti az istenek lakhelyét, ahol az a váratlan dolog történik, hogy ő megöl egy istent. Ugye ez a kard neve az istenölő, vagy hogy van ez? És hogy végül is ő felszerelkezik, tehát kiformálódik a szemünk előtt egy olyan ős gonosz ellenség, ahol a Thornak is egy plusz pelust kell majd valószínűleg bekészíteni, mert ez a csávó mindenkit lekardoz, jöhet itt ilyen pöröly, hát a Thornak már új baltája van. A pöröly az másnál van, és ő meg kapott egy szekercét, nem, az a székelyeknek van, egy iszonyú nagy baltát, egy rohadt nagy csapásmérőeszközt. Joe Biden is megirigyelni akkorát, és hogy ki, szemünk előtt formálódik ki a hős, mert ugye a Darth Vadernél egész sorozatokat kellett oda rendelni, hogy jaj, szegény, hogyan lett Anakin ilyen gonosz, a kis aranyos Anakin. Itt pedig nagyon rövid idő alatt beavatja a rendező a nézőt abban, hogy hogyan lett ebből a figurából gonosz. Ő ott rögtön megkapja az Isten pusztítót, vagy Isten, előbb már mondtam, csak nem ugrik be, és leszúr egy Istent. Konkrétan. Onnantól kezdve egy ilyen hadjáratba kezd, hogy na jó, akkor ő átrendezi ezt az univerzumot, amiben fönn a Parnassuson, vagy az a Olympuson, vagy a csuda tudja, hol ott terpeszkednek az istenek. Ennek külön vallási rovatat is nyithatnak, és kiderül, hogy itt hát 4-5-en kell, hogy összeálljanak ahhoz, hogy ha esetleg sikerül legyőzni, de még így is bizonytalan. Tulajdonképpen így foglalhatnám össze a filmet jól, mert nagyon szertágazó, viszont tényleg megmenti a humor, de nem mondom tovább, mert most beugrott valami, de mondjad te, légy szíves, hogy szerinted mitől lett ez talán a Thor filmek legjobbika, ha ez az állítás igaz?
Hát ugye a Thor filmeket nem más kezdte rendezni, mint Kenneth Branagh, és azért gondoltak rá, mert hogy ő rendezte a király drámákat, meg ugye Shakespeare-rel foglalkozik, és akkor biztos a Thorral is tud valamit kezdeni. De az az érdekes, hogy Branaghnek nem annyira volt humora, és egyáltalán rájöttek egy ilyen majdnem 10 éve, hogy a Marvel abban más, vagy abban különbözik a DC-től, hogy sokkal több humor fér bele, és hát Kenneth Branaghnek nem nagyon volt humora ehhez, vagy lehet, hogy akkoriban nem engedték, és bejött a képbe ugye a harmadik Thor filmnél Taika Waititi, ha jól mondom a nevét, aki ugye egy új-zélandi rendező, és hát ő elég sokat idétlenkedik, és hát ő az új üdvöskéje Hollywoodnak, tehát ő kapja az összes ilyen komolyabb szuperhősös mozit, meg nagy lehetőségeket a streaming csatornáktól is, pont azért, mert nagyon ért a speciális effektusokhoz, és nagyon ért a humorhoz, tehát ehhez a tinédzser őrült humorhoz, ami nem idétlent mondtam, mert tud szólni a 40-es, 50-es emberekhez is, ami tök jó. Úgyhogy így születhetett meg ez a műfaj jelleg, és tényleg a zene választásaiból is érzed az ő korát. Tehát nyilván egy alkotó olyan zenét fog betenni, ami neki mond valamit. Ez a film egy mai slágerrel rohadtul nem működne. Tehát ez tényleg felfedezte, hogy Thor nem más, mint a glam rock szülöttje, és európos frizura kell neki, és nem tudom, vagy gánszos hangulatra kell vágtázni, nem a valkürökön, hanem az ordító kecskéken, de azok a kecskék is úgy ordítanak, mintha ilyen részek csoporttini lenne, tehát mintha ordítva hányának a szigetem.
Az nekem nagyon tetszett.
Ilyen borzasztó hangjuk van, tehát egyetlen nem állathangjuk van, hanem ilyen rendes, ilyen idegesítően.
Ne, ez ilyen. Ne, hallgattál már kecskét?
Ilyen.
Ez ilyen.
Nem ilyen.
Hát a kecske... Én múltkor beszéltem valakivel, aki kecskét tartott. Azt mondja, te, ide figyelj, én nekünk volt kutyánk, macskánk, minden. A kecske az egy buta állat. Az semmit nem lehetett megtanítani, a bakok állandóan fejelni akarnak, ha nem, akkor fölmásznak valamire, ami magas, de ha véletlenül lejtesz, amit lehajolsz, már ott van a hátadon, és akkor úgy beállsz egy ilyen lumbágós pózba, és nem tudsz, egy teljesen őrült állat, de a heavy metal érzésvilágban, meg dizájnvilágban ez tökéletes, ugye a Báthori Együttesnek a borítóján, ugye az első igen komoly ilyen, hát mondják, hogy ilyen sötét túlvilági erőket is magam elé szerződtetett zenekarnak a borítóján is rögtön ez van, ez egy kultikus figura, hát én hülyére rögtem magam, tehát olyan, mintha mondani akarna valamit, de teljesen jól mondod, sikítva, okádva üvölt. És egy ilyen hang, ez végig. Ja, és röpködnek a levegőbe ezek az űr. Ők viszik az űrhajókat, ami egy viking hajó alakú.
Mindig lehet, hogy kecske szag is van.
És én még hadd jegyezzem meg, hogy ez most lehet, hogy páran agyon fognak nyilazni, és ott leszek Attila koporsójára szögezve, de ez a Mjölnir dolog, ez teljesen a Thor legendárium része. A kalapács, a pöröly, amihez végig beszél, illetve az azt helyettesítő óriás baltához is végig beszél Thor. Ezek személyiségek. Mivel azonos ez? Mire hasonlít? a Szent Korona kultuszhoz. A Szent Koronát nagyon sokan Magyarországon a magyar történelmi legendárium alapján személyiségnek veszik. Ez egy nagyon érdekes dolog. A keresztény vallásban is van ilyen, de ez szerintem azért egy éppen ellentétes oldalpontra mutat. De ez ebben a filmben rendkívül sok poén lehetőséget kínál. Tulajdonképpen a Mjölnir, illetve ez a nagy fokos, vagy ez a nagy bal, most már mindenhogy elneveztem, ami ott lóbálja a Thor a kezébe, és mindent ezzel old meg, lézerkardozni tud, lézerágyúzni tud vele, meg bumerángozni tud vele, eldobja, visszajön. De gyakorlatilag ez meg neki a pszichológusa, megvitatja vele a kérdéseket, válaszokat kap, intuíciókat kap tőle, olyan benyomásokat, hogy mit kell tennie. Nem tudom, ezt hogy látod, hogy ez egy humoros inkább, vagy ez a ókori legendáriumból jött át?
Mármint. A Mjölnir?
Mjölnir. Hát, hogy a Mjölnir egy személy, egy tárgy, aki egy személy valójában.
Van, hogy tudatos, beszél hozzá, de Thor, azt mondom, tudatos, de a mitológiai, hát ez, persze,
de vicces, a vicces
szavakat, kifejezéseket és személyneveket abszolút használják, és pont mondom, az olyan emberekre lőnek, mint mi, de nem mi vagyunk a fő célközönség. Tehát, hogy én speciál egy jó ideje unom már ezt a zúzást, mert igazából amikor a Christian Bale-lel összecsap ugye Chris Hemsworth, akkor sem izgulok annyira. Tehát nem úgy vagyok vele, mint mondjuk egy most nem a DC-vel akarom összehasonlítani, mert nagyon sokáig a DC volt sokkal rosszabb, mint a Marvel, de azért tényleg egy Batman film, vagy egy Joker, az sokkal művészibb, vagy mélyebb az én olvasatomban, meg szerintem a tiédben is. Ezek tényleg ilyen rágógumi mozik, ilyen popcorn mozik, amik keverik a popkultúra elemeit, és keverik a műveltség elemeit is, tehát hogy abszolút irodalom, zene, más filmes utalások, és Taika Waititi, ez pont egy ilyen post-postmodern rendező, tehát ő ráadásul ezt nagyon élvezi is, meg élvezi a tort ilyen hülye helyzetekbe hozni. De úgy, hogy mégsem deheroizálja, hanem inkább viccel a férfiasságából, hogy letépi róla a gatyát, és akkor ott hüledeznek a csajok, meg elájulnak. Korábban is ott a haját vágatta le, ugye, mint nem is tudom, Sámsonnak van a hajában az erő, és hát gondold el, tort tüsire vágva, és megcsinálta ezt a harmadik részbe, hogy lenyiratta a haját majdnem kopaszra. Tehát ő mindig játszik ezzel a figurával, és játszik az adott keretekkel, amíg a stúdió ki nem rúgja, mert egyébként meg jól csinálja, tehát behozza a pénzt. Más szerintem az lehet egyébként a policy így a Marvel univerzumban, hogy mindegyik szuperhősfilm legyen nagyon más. Mert hogyha most belegondolok, hogy milyen hősfilmeket láttam, én szerintem az összeset megnéztem, annak ellenére, hogy nem vagyok rajongója. A Doctor Strange-nek a második része az például nem másra bízták a rendezést, mint Sam Raimire, aki jó, hogy csinált már régebben pókember filmeket, akkor még nem a Marvel stúdió alá tartozott, hanem a Sony alá, de az a lényeg, hogy Sam Raimi horror rendező volt a 80-as években, meg volt egy más horrorja is egyébként később, de hogy a Doctor Strange-t azt elvitte horrorfilmbe, és ez is egy érdekes elegy. És eddig az a vád érte, mind a Scorsese részéről, mind a nagyobb filmesek részéről, hogy igazából ezek nem filmek, ezek nem közvetítenek olyan mély drámát, ezeknek nincs műfaja, és elkezdték ezeket a filmeket is sokkal karakteresebbé formálni, úgyhogy a Szerelem és Mennydörgés az így lett egy ilyen glam rock, He-Man őrület. Nem tudom, válasz volt-e a kérdésedre, de tuti, elkalandoztam.
Igen. Illetve már szinte össze is foglaltad az egészet. Azt azért tegyük hozzá, hogy a gyerekek, akiket Gore, és elég jó neve van, azt hiszem a Gore az belezést jelent, vagy valami hasonlót, tehát valami borzalmas, mészárlós, véres dolgot,
Hát van a gore horror.
Így ugye, van, a belezős horror.
Lucio Fulcinál, meg Dario Argento.
Most itt konkrétan egy csávót hívnak így a főgonosz, Christian Bale mutatja meg nekünk, hogy hogy is kell gonosznak lenni, és természetesen a Thor meg tudja menteni a gyerekeket, akiket a Gor ugye az elején, vagyis hát nagyjából az elején ugye elrabol, csak hát itt tényleg többszörös fronton kell küzdeni, tehát egyrészt megpróbálom mégiscsak összefoglalni a filmet valahogy, történeti szempontból a gyerekeket is meg kell menteni, de ennek minden ellentmond, nincsenek elég hősök, nem állnak rendelkezésre a fegyverek, a Zeus betart Thornak, és hiába mennek el egyébként rémisztően gicses, de ezektől mindig agyfaszt kapok, hogy valamit nagyon meg akarnak mutatni ezekkel a digitális és ilyen virtuálisan megrajzolt terekkel, és mindig azt gondolják, vagy nem tudom, mit gondolnak, hogy milyen fantasztikus, aki már jár Disneyland, vagy látott róla képet, tudja, hogy hát annál csak 125-ször szirúposabb az, amikor megjelenítenek ilyen jövővárosa, meg hasonló, és akkor de, tehát nem lükbeszanok, akik az ötödik elemben úgy mutatják be a Metropoliszt, hogy a Metropolisnak mindig van, így van, tehát egy retkes külvárosa, van gettója, azért a szemét az ott van az utcákon.
Képzeld el, most nagyon nagy boomereknek fogunk tűnni. Én elfelejtettem, te meg nem tudtad, hogy minden Marvel film végén van egy jelenet. Mindegyik. Tehát, hogy a tinik, akik moziba járnak, azok mindig ott maradnak. Tehát fel se állnak, amikor elindul a stáblista, mert várják azt a jelenetet. És végig ülik az 5-6 perces stáblistát. Úgyhogy akkor nem marad más, mint a szolgálati közlemény, amit a leggyorsabban és legpontosabban azt hiszem te szoktál elmondani, úgyhogy át is adom a szót.
Ilyen néven, hogy 2020 filmodüsszel megtalálhatók vagyunk a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, természetesen a Facebookon és az Instagramon. Anyavállalati weboldalunk a könyvkultúra.kelló.hu. Itt van egy olyan rovat, hogy Bibliopod, erre kattintva az eddigi összes adásunkat visszahallgathatjátok, ahogy a fent említett csatornákon is. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, azt tegye meg. Címünk 2020 filmodüsszel@gmail.com.